Kedves hallgatom! János első levele, 3. részének 22. versében ezt olvassuk. Most mit mondunk Istenről? Isten megígérte, hogy meghallja, és amit kérünk, megadja, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Megígérte, hogy megbocsát. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, 1. rész, 9. vers. A Salamon imájára mondott válaszban a következő kis mondat is benne van. És meggyógyítom földjüket. Ez nem vonatkozik ránk. Sehol nem találom az új szövetségben, ahol az Úr megígérte, hogy meggyógyít egy földdarabot. Ha Isten megáldott téged az üzleti életben, az külön áldás, amit nem ígért Isten. Ő sehol sem ígér anyagi áldást nekünk. Minket lelki áldásokkal áldott meg Krisztus Jézusban. Mi idegenek, Isten ellenségei voltunk, és most Isten fiaivá lettünk. Krisztus vére által nyertünk megváltást, ezért ő megbocsátja bűneinket. A menny a mi otthonunk, és az új Jeruzsálem a célunk. Megszabadultunk a pokoltól. Ezek a mi áldásaink. Sehol sem kapunk ígéretet a földre, vagy a földünk meggyógyítására. Hadd mondjam neked, hogyha kiemelnéd a 14. verset, és a teljes verset a te mostani helyzetedre alkalmaznád, akkor a 15. verset is vele együtt kellene kiemelned, ami így hangzik. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Krónikák, 2. könyve, 7. rész, 15. vers. Ha követni akarod ezt a verset, akkor ajánlom neked, hogy a következő repülőgéppel menj Jeruzsálembe, és kerülj a templom területére. Azt találod, hogy ott a templom nincs a helyén. Az Omár mecset van azon a helyen. De ha követni akarod ezt a fejezetet, akkor Jeruzsálembe kell menned, mert ott van az a hely. Nem tudom, hogy az emberek miért emelnek ki egy verset a Szentírás összefüggéséből, és vonatkoztatják önmagukra. Sohasem volt ez a szándékom. Ez az ígéret Izraelnek szólt a templom fölszentelésekor. Jól lehet, annak van alkalmazása ránk, de jobb az új szövetséghez menni, és ott keresni meg Isten közvetlenül ránk vonatkozó ígéreteit. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat. Azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Krónikák 2. könyve, 7. rész, 17. vers. Egy hétig egy olyan hotelban szálltam meg, ami a templom területre néz. Amikor reggel fölkeltem, kisétálhattam az ablakhoz, egy nagy üvegajtóhoz, és rátekinthettem erre a templom területre. Azt gondoltam, hogy olyan helyre nézek, amire Isten is letekint. Ez az a pont, ami nagyon drága neki. És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád, Dávid is, és úgy teszel mindent, ahogy megparancsoltam, rendelkezéseimet és törvényeimet megtartod, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, mikor ezt mondtam. Nem vesznek ki utódaid, és uralkodnak Izraelben. Krónikák 2. könyve, 7. rész, 17. és 18. vers. Isten megígérte, hogy a dávidi családi vonalon nem lesz olyan idő, amikor nem lenne uralkodó. Ezen a földön ma nincs uralkodó, aki állíthatná, hogy Dávid családjához tartozik. De Isten jobbján ül valaki, aki a Dávid családjából származott, és őróla mondja az ige. Dávid zsoltára. Így szól az Úr az én uramhoz. Ülj a jobb kezem felül, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. 110. Zsoltár, 1. rész, 1. vers. Ezen kívül Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 12. és 13. vers. Ha azonban elfordultok tőlem, és elhagyjátok rendelkezéseimet és parancsolataimat, amelyeket elétek tártam, ha más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kitépem őket földemből, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, őket pedig példabeszéd és gúny tárgyává teszem minden nép előtt. Krónikák 2. könyve, 7. rész, 19. és 20. vers. Ez bizonyára példabeszéddé lett korunkban. Az többé nem szent hely, az Omár mecset áll ott. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, borzadva kérdezi. Miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? Krónikák 2. könyve, 7. rész, 21. vers. Az a hely ma az Omár mecset helye. Álltam ott több emberrel, letekintve a templom területre, és egyikük fölvetette ezt a kérdést, ami ebben a versben van. Ezen a helyen kellett volna lennie Isten házának, és nézd, mi van itt manapság. Pogányság és bálványimádás sokkal inkább, mint bárhol a földön. Az ember azt gondolná, hogy mivel ez Isten különös kiszemelt helye, nem engedi meg, hogy ez történjék. Barátom, éppen ez, amire Isten megmondta, hogy bekövetkezik. És ezt fogják rá felelni. Azért, mert elhagyták az Urat, őseik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk mindezt a veszedelmet. Krónikák 2. könyve, 7. rész, 22. vers. Megvolt az a kiváltságom, hogy ezt mondhattam annak az embernek, hogy Isten igéje nagyon világos, mert az történik Izraellel, amiről Isten ígéretet tett. Bemutathattam neki, hogy Isten hű az ő igéjéhez. A most következő 8. és 9. fejezet elmond valami élményt és munkát Salamonról és bizonyságtételéről más területeken. Ez az ember nagyon energikus uralkodóvá lett. Próbálta Dávidnak minden tervét, célját és ígéretét teljesíteni. Annak a 20 esztendőnek az eltelte után, amíg Salamon az Úr templomát és a maga palotáját építette. Krónikák 2. könyve, 8. rész, 1. vers. A templomnak ez az építése hosszadalmas terv volt. Valójában uralmának a fele idejét kitöltötte. Isten ezzel kapcsolatban közöl valamit. Azokat a városokat is kiépítette Salamon, amelyeket Hirám adott Salamonnak, és izraelieket telepített oda. Azután Salamon Hamát Cóbá ellen ment, és hatalmába kerítette. Krónikák 2. könyve, 8. rész, 2. és 3. vers. Ez az egyetlen háború, amiről följegyzés van Salamon uralma idejéből, és nem látszik, hogy egyáltalán nagyon jelentős lett volna. Izrael fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon szolgálatra a munkáinál, mert ezek harcosok voltak, vezérei, tisztjei, meg harci kocsijainak és lovasainak a parancsnokai. Krónikák 2. könyve, 8. rész, 9. vers. Salamon a saját népét a hadseregbe sorozta, és a vezetői helyekbe tette, míg az alantas munkát a kánaánita törzsek leszármazottaira, a föld egykori birtokosaira bízta, akiket nem írtottak ki. Salamon király helyőrségeinek a parancsnokai 250-en voltak, ezek álltak a hadinép élén. Krónikák 2. könyve, 8. rész, 10. vers. Salamonnak ez okozott nagy nehézségeket később. Isten megjegyzi, de nem helyesli és nem áldja meg. Azután fölvitte Salamon a fáraó leányát Dávid városából abba a palotába, amelyet neki építetett, mert ezt mondta, ne lakjék a feleségem Izrael királyának, Dávidnak a palotájában, mert szent hely az, mivel oda került az Úr ládája. Krónikák második könyve, 8. rész, 11. vers. Érdekes döntés ez, amit Salamon hozott feleségére utalva, aki a fáraó lánya volt. Dávid városától távol építette meg az ő palotáját. Megjegyzem magyarázatul, hogy ha az ember ma Izraelbe megy, akkor azt mondják, hogy Salamon ezeket a különböző asszonyokat politikai előnyökért vette el a különböző országokból. Az ember ellen nem visel háborút a saját apósa. Salamon így akarta biztosítani a békét az országnak. Valaki nem megy harcolni egy olyan ország ellen, ahol a lánya a királynő. Nem tudom, hogy ez indokolja-e, hogy Salamonnak olyan sok felesége volt. Az az érzésem, hogy ez részben pontos. Mindenképpen ellene volt Isten parancsolatának. A fejezet többi része még többet mond a templomról, és arról, hogy Salamon megünnepelte az ünnepeket, meg a papokról, a lévitákról, akiket kinevezett feladataikra, ahogy az Dávid korábban eltervezte. Amint a 9. fejezethez érkezünk, látjuk, hogy ez a fejezet foglalkozik utoljára Salamonnal. Már megfigyelhettük, hogy Salamon legfontosabb teljesítménye a templomépítés volt. Mit tekint még Isten fontosnak Salamon életében ahhoz, hogy másodszor is följegyezze? Nagyon érdekes meglátnunk, hogy Salamon sikeres volt abban, amit Isten Izraellel tenni akart, hogy bizonyságot tegyen a világnak. Itt arról van szó, ahogyan az végbe ment. Izrael bizonyságtétele eltért az egyház bizonyságtételétől, ahogy azt ma végzi. Izrael befelé tekintett, az egyház kifelé tekint. Izraelnek föl kellett mennie Jeruzsálembe a templomhoz, és oda kellett hívni a világot az ő Isten tiszteletére. De az egyház Jeruzsálemnél kezdte, és elmegy a föld végső határáig. Más szóval, az egyháznak a világba kell vinnie az evangéliumot, és Izraelnek meg kellett hívnia a világot, hogy menjen oda, és részesüljön Isten kinyilatkoztatásában a templomban. Izraelnek az élő és igaz Istenről kellett tanúskodnia, mint nemzetnek a politeizmus világában és az Istenek körében. Az egyháznak a feltámadásról kell bizonyságot tennie, meg az élő megváltóról egyénenként az ateizmus világában élő nemzeteknek. Izrael betöltötte bizonyos mértékig Istentől kapott célját, aminek bizonyítéka az a sok pogány, akik fölmentek Jeruzsálembe imádkozni és megismerni Istent a templomi szolgálatok által. Az egyház sikerének mérőeszköze azoknak a törzseknek és nemzeteknek a száma, amelyekhez elviszik ma az evangéliumot. Sokunknak az a hajlandósága, hogy semmibe vesszük Izraelnek az erőfeszítéseit, és ugyanakkor felnagyítjuk az egyház sikereit. Állandóan bizonyságot teszünk egyik oldalt Izrael népének kudarcáról, és ugyanakkor fölnagyítjuk az evangélium távoli helyeken elért sikereiről kapott jelentéseket. Emlékezem, hogy a II. Világháború idején hallottunk a kínai ébredésről, majd a németországi ébredésről. Ellenőriztettem azokkal, akik megjelentek mindkét helyen, és azt mondták, hogy azok egyáltalán nem voltak ébredések. Az az érdekes, hogy mindig távoli helyeken történt ébredésekről hallunk. A valóság az, hogy félelmetes hitehagyásban élünk napjainkban. A napok egyre sötétednek. Sokféle gyülekezet és lelkipásztor van, akik még mindig hűségesek, de ismerik az idő nehézségét, amelyben élünk. Jól lehet, vannak prédikátorok és tanítók, akiket az intézmények védenek, és akik látják a mai helyzetet, mintha rózsaszínű üvegen néznék, pedig aki a világban munkálkodik, tudja, hogy ma hitehagyó korban élünk. Másrészt Izrael sikert ért el sokkal nagyobb mértékben, mint gyakran elfogadjuk. Hajlamosak vagyunk sikereiket a végső kudarcuk fényében mérlegelni, a nemzet utolsó hitehagyásában, ami őket fogságba sodorta. Volt egy időszak, amikor nem szégyelték Istent. A bizonyságtétel kijutott Jeruzsálemből a világ nemzeteihez. Jeruzsálembe vonzódtak, mintha mágnes vonzotta volna őket. Salamon uralmának ideje ezt nagy mértékben igazolja. A nemzet elérte a csúcsot abban a korban. Aztán romlás és hanyatlás következett be. A Szentírás két elszigetelt példát ad a pogányok befolyásáról Dávid és Salamon uralkodása idejéből. Kétségtelenül mások is lehettek, akikről semmit sem tudunk. Hirám, Tírus királya Dávid barátja volt, és elment megismerni Istent. Bőséges adományokat juttatott a templomnak. Ő szolgáltatta az anyagot és a munkásokat a templomépítéshez. Emlékszünk rá, hogy mit írt Salamonnak. Ezt is mondta Hirám. Áldott az Úr, Izrael istene, aki a mennyet és a földet alkotta, hogy olyan bölcs fiút adott Dávid királynak, aki okos és értelmes, aki az Úrnak templomot, magának pedig királyi palotát akar építeni. Krónikák második könyve, második rész, 11. vers. Hirám Jáfet fia volt. Sába királynőjének a története is föl van jegyezve. Ez arra mutat, hogy Izrael elérte az akkor ismert világ végét az Istenről szóló bizonyságtétellel. Sába a Hám fiainak képviselője volt. Az ő történetét írja le a 9. fejezet. Sába királynője hallotta Salamon hírét, azért eljött, hogy próbára tegye Salamont találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe Salamonhoz igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, töménytelen aranyat meg drágakövet hoztak. Beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára. Nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre Salamon ne tudott volna megfelelni. Krónikák második könyve, 9. rész, 1. és 2. vers. Más szóval Salamon elmondta királyságának titkát. Megmondta neki, hogy Isten adta a bölcsességet. Elmondta, hogy a templom az ő közeledése Istenhez, mert Isten megmondta, hogy ott találkozik népével. Amikor Sába királynője látta Salamon bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, a pohárnokokat és azok öltözetét, továbbá a följáróját, amelyen az Úr házába szokott följárni, még a lélegzete is elállt. Krónikák második könyve, 9. rész, 3. és 4. vers. A királyok könyve 10. részének 24. versében ezt olvassuk. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. Sába királynőjének a látogatása csak egy illusztráció arról, hogy milyen sokan mentek Salamonhoz bölcsességének vonzására. Láthatjuk, hogy Izrael népe eredményes volt a világ előtti bizonyságtételben. Továbbá a följáróját, amelyen az Úr házába szokott följárni. Azért ment oda, hogy áldozatot mutasson be. Az az égő áldozat Krisztusról beszél. A föld egyetlen népének áldozatát sem lehet összehasonlítani a bűnért való áldozattal. Ez különösen bámulatba ejtette a királynőt. Ez volt az az áldozat, ami Krisztusra mutatott. Dávid sokat szólt és írt Krisztusról, és nem gondolom, hogy Salamon nem magyarázta volna meg, hogy ő azért jön, hogy elvegye a bűnt. És ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról, és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el nagy bölcsességednek. Felülmúlod azt a hírt, amelyet hallottam rólad. Krónikák második könyve, 9. rész, 5. és 6. vers. Az asszony ezt mondta: amikor hallottam arról, amit Isten cselekedett, egyszerűen nem hittem el. De volt elég hite ahhoz, hogy amikor hallott Salamon nagyságáról, hosszú, fáradtságos utazást vállalt. Hidd el, ez hosszú, küzdelmes út volt abban a korban. Nem mehetett repülőtérre, és nem szállhatott repülőgépre, ami néhány óra alatt céljához vitte volna. Valószínűleg néhány hónapos menetelés volt ez a forró, égető sivatagon át. Nagyon hosszú utat tett meg, hogy megismerjen valamit ennek az embernek a bölcsességéből, és megtudja, hogyan közeledik Istenhez. Ezért állt el a lélegzete. Nem tudta elhinni ezeket, amíg saját szemével nem látta. Most figyeljük szavait. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és trónjára emelt az Úrnak, a te Istenednek a királyaként. Mivel Istened szereti Izraelt, és fenn akarja tartani örökké, azért tett királyukká, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Krónikák második könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Imádkozzunk! Istenem, amint a Biblia tanulmányozás során figyelem Sába királynőjének látogatását Jeruzsálemben, és csodálatát azon, amit ott látott az istentiszteleti rendben, én is szeretném követni azt a példát, amit az a királyság felmutatott, hogy így bizonyságot tehessek arról, hogyan tisztellek téged, és milyen áldást ad nekem a te imádatod. Segíts erre engem az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek. Amen.